Első fejezet. Valamiből a semmibe. Amikor az utolsó hajtómű is leállt, súlyos csend zuhant rájuk. Súlyosabb, mint amilyet valaha is éreztek, pedig egyikük sem volt már újonc a kozmoszban. Ez a csend azonban minden eddigi csenden túltett, maga volt a rémület és a tehetetlenség csendje. A halál csendje. A kapitány utoljára reményvesztett mozdulattal benyomott egy gombot a műszerfalon, s amikor ettől sem történt semmi, ami könnyíthetett volna a rájuk hullott csend terhén, a kapcsolókra fektette a fejét. A navigátor a vak képernyőre bámult, és tompán koppant ajkán a szó. Kész?
Kész,
mondta a kapitány. Tehát vége?
Vége.
Nyílott az ajtó, és a biológus lépett a vezetőfülkébe. Oda nem már hideg van, mondta, és összedörzsölte a kezét. Még néhány óra és a kapitány felemelte a fejét a műszerfalról. A többiek, a doki a fülkéjében, a matematikus, talán a könyvtárban, a mérnök, a zsilipkamrában. Nem tudják behozni? Lehetetlen. Az ajtó már nem működik. Azok ketten is kinrekedtek, pedig mi van a fogollyal? Mi lenne? Ott gubbaszt a fogdában, amíg csak meg nem fagy. Egen, más valaki? A biológus felhúzta a vállát. Talán a gépészek. Miért nem ad vészjelzést? A kapitány a gombra ütött, amit már egyszer hasztalan próbált működésbe hozni. Tessék, ez van. A biológus újra felrántotta a vállát, és kesernésen elmosődött. Aki tud, úgy is feljön ide. Aki meg lenragadt, annak vége. Magam is az utolsó pillanatban csúsztam át az ajtón. Hát nem átkozott pek, hogy egyedül csak a fogoly érhető el? Na és? Kérdezte a navigátor. Mi van akkor? Nem mindegy, hogy előbb vagy később. A biológus válaszolni akart, de ismét nyílott az ajtó, és az első asszisztensnő zuhant a fülkébe. Jön a doktor, mondta lihegve. Sikerült felszedni az írónőt. Ott feküdt a folyosón, már alig lélegzett. Hagyta volna felébe, mondta navigátor. Az első asszisztensnő rávillantotta a szemét. Nem szégyelli magát? Csak az ő érdekében mondtam, mentegetőzött a navigátor. Visszapofozza az életbe, aztán meg, tudja azt maga jól. Az első asszisztensnő ingerült mozdulatot tett, de a többiek figyelme ismét az ajtó felé fordult. A már nehezen nyíló szárnyak között a doktor préselte be magát. Félig a vállára borulva botladozott az írónő, szép arca kissé megduzzadt, máskor kívánatosan piros ajkaira kék mászt vont a kozmosz hidege. Az első asszisztensnő kötelességtudóan a doktorhoz ugrott, és egyesült erővel a kapitány pamlagjára fektették az elgyengült testet. A doktor felemelkedett, elégedetten végigpillantott az írónőn, majd felsóhajtott. Vigye az ördög az egészet. Majdnem elpatkolt. Ha csak egy perccel később érkezem. Szeme a gúnyosan mosolygó navigátoréba mélyedt, és egyszerűen elakadt a szava. Mi van? Semmi, mondta a kapitány, és megsimogatta az arcát. Az égvilágon semmi. A doktor elkomorodott, és sorban véghordozta tekintetét valamennyükön, míg végül újra csak visszatért a kapitányra. Komoly a baj? Válasz sehonnan nem érkezett, s így szinte komikusnak tűnt, ahogy fiatal, derűs arcán végighullámzott a rémület. Úgy érti, hogy nem tudunk tovább menni? A kapitány szótlanul bólintott. De hát, az ég szerelmére mi történt? A kapitány várt néhány másodpercig, mint ha azt fontolgatná, feltárhatja a doktor és a többiek előtt is az igazságot, aztán hanyagul rátette a kezét a kapcsolókra, és mint egy bátorítás nyerve a műszerek érintésétől újra bólintott. Készen vagyunk, doktor. Hogy készen? Mint a halálra ítéltek, doki, a síralomházban. Itt ülünk és várjuk, hogy jöjjön értünk a hóhér. A doktor leroskadt a pamlagra az írónő mellé. Nem is sejtettem, hogy ennyire komoly a dolog. Amikor megéreztem hideget, tudtam, hogy megsérültünk, de hogy ennyire? Különben mi a baj? A kapitány szinte elégedetten húzta a száját. Tropára mentünk, doki. Kinyifant az egész gépház, és lassan kinyifalunk mi is. Ócskavason ülünk, doki. Egy halom ócskavason a világűr közepén. Ezért hát a hideg, suttogta az orvos. Ezért, biccentett a kapitány. És egyre hidegebb és hidegebb lesz. Mennyi időnk van még? Kérdezte enyhe remegésre a hangjában az első asszisztensnő. A kapitány a műszerfalba épített hőmérőre nézett és összeráncolta a homlokát. Nem sok. Búcsúra talán még elég. Ha jól satszolom, van vagy 24 óránk. Legalábbis addig leszünk még képesek értelmes cselekvésre. És ha felvesszük a szkafandert? 10 perc, doki, 10 perc haladék. A csend körülfonta őket, mint a mélyben alattomosan hullámzó hínára fürdőzők lábát. A biológus levette a szemüvegét és megtörölgette a zsebkendőjével. Kapitány, kérem, csak arra lennék kíváncsi, hogy van-e valami esélyünk, úgy értem, 100%-ban, úgy értem. A kapitány megcsóválta a fejét. Amikor a meteor ránk zuhant és leállt a gépház, ez volt az első, amit megkérdeztem az agytól. És sajna ez az utolsó is. És? Semmi. Hogy semmi? 0, sok-sok nullával a végén. Biztos benne? Az agy mondta. Arra pedig mérget vehet. Az első asszisztensnő szemöldöke megrándult a méregszó hallatán, de egyelőre nem szólt semmit. A biológus kifulladt, így mégiscsak az első asszisztensnő vette át a kérdező szerepét. Hát, ha még idejében értünk, jönnek. Nem jönnek, mondta a kapitány. Nem adtam le vészjeleket. De miért nem az Istenért? Mert nem volt időm. Mire felébredtem, már egy rakács ócskavason ültem, és semmi sem működött többé. Többek között a vészjelző sem. Semmi. Érti, semmi. Az automatika? Neki sem volt ideje jeleket adni. Az agytól tudom. Annélkül, hogy megkérdeztem volna tőle, kiírta a terminálra. Sehogy nem tudja értesíteni őket. A kapitány kissé ingerülten tárta szét a karját. Mit gondol, ha egy mágszemnyi esélyünk lenne, itt üldögélnék és magukat rémítgetném? Ismétlem, annak az esélye, hogy észrevegyék az eltűnésünket, 0,000. Ekkor váratlanul felvisított az írónő. Rövid, halk, de mégis annyira túlvilági volt a sikkantása, hogy valamennyien beleborsóztak. Hagyja abba, érti, hagyja abba! Nem akarom hallani. Nekem kisgyerekem van odahaza. Én. Sajnálom, mondta a kapitány, igazán sajnálom. Az írónő a doktorra támadt. Miért nem hagyott ott maga átkozott? Miért nem hagyott meghalni? Miért cipelt ide, hogy aztán? A doktor is lehajtotta a fejét, a többiek is hallgattak, csak a kapitány ismételgette egyhangúan, mint egy elromlott robot. Sajnálom, igazán sajnálom. Miért ne bukkanhatnának ránk? Erőszakoskodott az első asszisztensnő. Ugyan miért ne? Mert ez tiltott üvezet, magyarázta türelmesen a kapitány. Ide nem léphet be sem polgári, sem katonai jármű. Csak különleges engedéllyel. Azt pedig addig nem adnak ki, amíg vissza nem térünk. Ez a rendelkezés. Hát, ha mégis kiadnak. 0,00, mondta a kapitány. Hátra idegenek tévednek errefelé. 0,0. A kabinfala megreccsent, mint a óriási erő feszíteni odakintről. Kezdődik a lehűlés, morogta a navigátor, és szorosabbra húzta magán a ruhát. A fal újra roppant, és az ajtószárnyak közelebb csúsztak egymáshoz. Ez mit jelent? Suttogta az írónő, és felült a pamlagon. Uramisten, ez mit jelent? Rövidesen beszorulunk ide, mondta szemtelenül a kapitány, aki különben sem állhatta az írónőt. Az én házam, az én váram. Apropó, mondta hirtelen a doktor, és felpattant a pamlak széléről. És mi lesz a többiekkel? Ami velünk, dünnyögte a navigátor. Mit akar velük csinálni? Legalább azt idehozni, aki életben van. Minek? Azért a pár percért? Azért, ha kell, én magam. Hallgasson, doktor! Vágott közben enyhén kerültséggel a kapitány. Feleslegesen ne izgassa magát. A főfolyósó átvezető ajtaja lezárult, többi senki ki nem nyithatja. De hát a gépházban, a gépészek, a mérnök és a többiek, úristen! A kapitány felállt, és a doktor vállára tette a kezét. Ők már valószínűleg túl vannak az egészen, doki. Csak azt sajnálom, hogy a lelkész is odalen rekedt, pedig alikelem szükségünk lenne egy kis lelki vigaszra. És a fogoly? Valamennyien az írónő felé fordultak. Mit akar vele? Komorodott el a kapitány. Neki is joga van az élethez. A navigátor hisztérikusan felkacagott. Joga az élethez? Hát ez jó. Esküszöm, a legjobb vicc, amit mostanában hallottam. Még hogy joga az élethez? Itt, kicsikém, mindenkinek mindenhez joga van, csak éppen az élethez nincs. A doktor váratlanul az írónő pártjára állt. Igaza van az írónőnek. Kapitány. Ő fogoly, de nem halálra ítélt. Csupán csak száműzött. Önnek kötelessége megvédeni az életét. Méghozzá minden körülmények között. A navigátor vinnyogni kezdett, arc elé kapta a kezét, és ujjai közül a nevetéstől vagy a sírástól kibudjantak a könnyek. Én megőrülök, esküszöm, megőrülök. A halál szélén állunk, és ezek azon vitatkoznak, hogy kinek van joga az élethez, és kinek nincs. Nem mindegy, hol döglik meg ott egyedül, vagy itt velünk? Értem, megyek, mondta az orvos. A cellája itt van a szomszédban. És a közben bezáródik az ajtó? Alig, ha nem kitart addig, különben is. A kapitány tanástalanul megvakarta a fejét, és nem tudta, mit csináljon. Az írónő kihasználta a kapitány pillanatnyi megingását, és támadásba lendült. Ő politikai fogoly, kapitány. Nem bűnöző. Tudjuk, hogy még él, és tudjuk, hogy még megmenthető. Megmenthető? Meghosszabbítható az élete. Követelem, hogy adjon engedélyt. Kérem, mondta a kapitány. Ön megy érte? Az írónő visszaroskadt a pamlagra, és kezei közé temette az arcát. Majd én, mondta a doki. Ha mégis bezárul az ajtó, hát... A fal bajló jóslatúan megrecsent, az ajtó a csak milliméternyit is ismét beljebb csúszott. A doktor a falra merett, szája mozgott, mintha mondani akart volna valamit, aztán szó nélkül kiugrott az ajtónyíláson. Amíg még a közelükben járt, senki nem törte meg a csendet. Valahol a távolban furcsa zuhanás hallatszott, mintha ismét meteor esett volna az űrhajóra. A kapitány felhúzta a szemöldökét, és jelentőség teljesen a navigátorra nézett. Az első asszisztensnő megrázta a fejét, és határozott csengő hangon mondta. Nekem van mérgem. Még akkor loptam, amikor, szóval hosszú út előtt mindig hozok magammal. Csak ő meg ne tudja, és az ajtón túl eltűnt doktor felé intett. Mennyi? Kérdezte csendesen a kapitány. Az első asszisztensnő sorra vette őket, mint a szükséges méreg mennyiségét próbálna felbecsülni. Azt hiszem, jut mindenkinek. Én nem, jaj, én nem, zokogott fel az írónő. Tabletta? Érdeklődött a biológus. Az első asszisztensnő bólintott. Elsőnek a navigátor nyújtotta ki a kezét. Hoci kicsikém, belépőjegy az örökké valóságba? Az első asszisztensnő lapos üvegcsét kotort elő a váltáskájából, és lecsavarta a zárókupakját. Két világos kék tablettát a navigátor tenyerébe ejtett. Köszi, morogta a navigátor, étkezés előtt vagy után. Az első asszisztensnő újabb két tablettát pergetett a tenyerébe, és anélkül, hogy a többiekre nézett volna, előre nyújtotta a kezét. Ki következik? Kérdezte udvariasan a biológus. A kapitány a tablettákhoz sétált, kimarkolta az első asszisztensnő tenyeréből, és a zsebébe rejtette őket. A navigátor felkuncogott. Mi van, kapitány? Nem mondja, hogy csak a végső esetben? A következő kettőt a biológus kapta. Vaksin egészen a szem elé emelt őket, majd vékony, kutyaszerű orrával megszaglázta kék gömböcskéket. És szóval gyorsan hatnak? Az első asszisztensnő bólintott, s kinyújtott tenyerén már is ott fénylett a következő kettő. Az írónő az első asszisztensnőre merett, és írtózattal megrázta a fejét. Nekem nem kell. Nekem kisgyerekem van odahaza, én élni akarok. Én úgysem veszem be. Ha már egyszer a doki megmentett, én ezt isteni jelnek veszem. Igen, Isten figyelmeztetett, hogy én túlélem. Nekem kisgyerekem van odahaza, én, a kapitány elvette a tablettákat, és erőszakkal szétfeszítette az írónő görcsösen összezárt ujjait. Azért csak tegye el, ki tudja, hát ha jó lesz valamire. Az írónő úgy kulcsolta össze a kezét, hogy a tabletták bent maradtak egymásba fonódó ujjai között. Kérem, kapitány, könyörgök, mondja, hogy nem igaz. Mondja, hogy van még esély. Az első asszisztensnő megrázta az üveget, hogy halk csilingelésbe kezdtek a maradék tabletták. A doki kap kettőt, és talán még a fogójának is jut. Igen, éppen annyi van még. De ha más valakit is találnának odalenn, nem találnak, mondta kapitány. Nem találhatnak. A fogoly cellája az utolsó állomás. És ha mégis, legfeljebb adok az enyémből, morogta kapitány. Gyorsan hat, kérdezte rekedten a navigátor. Pár pillanat az egész. És milyen? Még sohasem vettem be belőle keseredett mosolyra az első asszisztensnő komoly arca. A kísérleti állatok könnyű álomba szenderülnek tőle. Örök álomba? Rászkodott össze a biológus. Természetesen. Szeretném elkerülni, horkantott fel a navigátor. Én csak közvetlenül azelőtt veszem be, hogy amikor már olyan borzasztó lesz a hideg. És maga? Nem tudom, húzta fel a vállát a kapitány. Majd meglátom. Az írónő felszokogott, és ujjai közül a padlóra gurultak a tabletták. Nem tudnának csendben lenni az Istenért? Nem tudnának valami másról beszélni? Az első asszisztensnő lehajolt, felemelte a kék gömböcskéket, habozott egy pillanatig, aztán visszatette őket az üvegbe. Majd eljön az ideje, megkapja, mondta minden harag nélkül. Különben igaza van. Nem tudnánk valami másról beszélni? Ismét recsegni kezdett a fal, mint a óriási kezek szorongatnák a karcsú szivar alakú űrhajót. Miről? Nevetett fel a navigátor. Virágokról vagy a tenger lágy hullámairól? Kapitány, akadozott a biológus. Maga tudja, hallotta talán. Micsodát? Hogy milyen is az izé a fagyhalál? Hogy tudnélik, melyik a jobb, ha beveszem ezeket, vagy ha nem? Azaz? Az írónő újra sikoltani készült, amikor hangos csattanással szétfeszültek az ajtószárnyak, s a doktor bukkant fel közöttük. A magas szőke fogoly ott toporgott mögötte, aggodalmas arccal fürkészve a falakat. Közvetlenül a doki nyomába lépett be a helyiségbe, de figyelmét még akkor is inkább a falak és az ajtószárnyak kötötték le, mint azok, akik a vezető fülkében zsúfolódtak össze. Hát ez az, mondta a doktor félig hátrafordulva. Ennyien maradtunk. A többiek len vannak. A fogoly biccentett és előre nyújtotta a kezét. Bizonyára hallottak már rólam. Én ugyanis, aztán elakadt a szava, amikor megérezte, hogy ellenséges pillantások keresztüzébe került. Előre nyújtott keze lehanyatlott, s mereven meghajolt, mintha csak diplomáciai fogadáson lenne. A kapitány a műszerfalra bámult, az első asszisztensnő váltáskájára, amit még mindig a kezében szorongatott. A biológus a doktort figyelte, a navigátor pedig a vakképernyőt. Egyedül az írónő mosolyodott el, és nyújtotta a fogoly felé a kezét. Igazán örülök. Valóban sokat hallottam magáról, és alkalmasint csodáltam is a bátorságát. A fogoly viszonozta a mosolyt. Ön az írónő, ugye, nem de bár? Honnan tudja? Láttam a fényképét akkoriban, amikor. Kapitány vágott közben a navigátor. Hol késnek a lányok a teával? Ha szabad választanom, én tejjel kérném, és kevés cukorral. Fogja be a száját, vakkantott a kapitány, annélkül, hogy felnézett volna a műszerfalról, de a navigátor így is azonnal elhallgatott. A doktor sorban végigpillantott rajtuk. Figyelmét nem kerülték el a navigátor előtti kis asztalkán heverő kék tabletták sem. Az első asszisztensőre villant a tekintete, de óvakodott megjegyzést tenni. Őt még életben találtam, bökött a fogoly felé, de a többiek már nem élnek, mondta a kapitány. Kb. Fél órája nem élnek. Honnan tudja, döbbent meg a biológus. A hőmérőről, csapott a műszerfalra a kapitány. Ez az egyetlen, ami még működik. A mérőföldig ugyanis csak akkor fagy meg. Elég, toppantott az írónő. Elég. Kérem, én csak válaszoltam. Annyit azonban feltétlenül tudniuk kell, hogy biológiai élet már csak ebben a kabinban van. És itt sem sokáig. A vezetőfülke szigetelése ugyanis majdnem tökéletes. És ez a majdnem, ez lesz a halálunk? Nem csak ez. 100 évig amúgy sem élhetne egy fülkébe zárva a világűrben. A fogoly csak most fogta fel a kapitány szavainak jelentőségét, és alighanem most értette csak meg, hogy miért szabadították ki a börtönéből. Szemrehányóan az orvosra nézett, s valami olyasmi volt a tekintetében, hogy ezt az előbb is megmondhatta volna öregem, de száján néma maradt, sőt makacsul összezárta, mint a parlamentben, ha ellenfelei dühött szóáradatát volt kénytelen véghallgatni. A navigátor megforgatta a székét, de a harmadik fordulatnál leállította. Egyenesen szembenézett a fogójjal, és nem volt túlságosan barátságos a tekintete. Tudja, mit olvastam egyszer magáról? Bökött feléje kinyújtott mutatóujjával. Hogy maga mindenkire szerencsétlenséget hoz. A barátaira, ellenfeleire, hazájára. Akkor badarságra tartottam az egészet. Most már viszont elhiszem. Mit szól hozzá? Semmit, mondta a fogoly. A maga baja, ha hisz benne. Tudja, mit szoktak tenni a maga fajtájúakkal? Folytatta a navigátor. Ki szokták lökni őket az űrbe? Legalábbis a régiek így csinálták. És, Istenemre mondom, nekik volt igazuk. Az olyanokkal, mint maga, nem kell sokat teketóriázni. Maga miatt ülünk a pácban, így is mondhatnám. És maga miatt fogunk megdögleni. Kedvem lenne halálom előtt még összetörni ezt a szépen vasalt pofáját. Mit szól hozzá, képviselő úr? A fogoly arca megrándult, de tűrtőztette magát. Kora ifjúsága, azaz politikai karrierjének kezdete óta más sem gyakorolt, mint az önfegyelmezést. Most sem esett különösebben nehezére, hogy válasz nélkül hagyja a navigátor a handabaddázását, amit végül is alapjába véve meg tudott érteni. A doktor csillítóan emelte fel a kezét, mint a csak egy szakmai viták dúlta ülésteremben próbálna rendet teremteni. No de uraim, az ilyesfajta viselkedés igazán nem méltó. Halálra ítéltekhez? Vigyorgott a navigátor. Senkihez. Amíg egy kis időnk van, esélyünk is van rá, hogy... Váratlanul a kapitány is a navigátor pártjára állt. Nincs esélyünk, mondta elutasítóan. Ne áltassuk magunkat. Akár tetszik önnek, akár nem, s jelentőség teljesen az írónőre nézett, nem sok időnk van hátra. Vagy megfagyunk, vagy bevesszük ezeket itt, és felmutatta ujjai között a kék tablettákat. Nincs már köztünk semmi különbség. Valamennyien halálra ítéltek vagyunk. S soha még a világon senkinek nem volt kisebb esélye az életbe maradásra, mint nekünk. A mi esélyünk 0,00 a végtelenségig. Doki, a maga számára maradt még 2 tablettánk. Ezzel meg csináljanak, amit akarnak, és a fogoly felé intett. A biológus már-már felemelkedett, hogy a fogoly védelmére keljen, ha az a másik bántaná, de a navigátornak esze ágába sem volt neki esni. Tompa szemekkel bámult a képernyőre, mint az előbbi kifakadás kiszívta volna életerejét. A falak újult erővel kezdtek recsegni. Az írónő ráborult a sezlonra, és vállait egyre szaporában rázta a zokogás. Biológus talán észre sem vette, hogy tördelni kezdi a kezét, és rémülten kapkodja szemét egyikükről a másikukra. A doktor a kapitányhoz sétált, és a vállára tette a kezét.
Kapitány, mit akar, doki?
Kérje el az első asszisztensnőtől a tablettáját. Vagy maga, mint felesküdött orvos, ellenzi az ilyesmit?
Magára bízom, hogy erőszakot tesz-e az elvein. Tegyen, amit jónak lát.
A doktor megsimította a homlokát, és leült a kapitány mellé a székre.
Nem erről van szó.
Ugyanis, ön azt mondta, hogy életbe maradási esélyeink egyenlők a nullával.
Pontosan, ezt mondtam. És még soha életemben nem voltam olyan biztos egy kijelentésemben, mint éppen ebben.
Sajnálom.
Hát ez az, mondta doki. Hátra mégis van valami halvány lehetőségünk. Talán nem is esély, csak lehetőség.
Mintha parancsra tennék, valamennyi szempár a doki felé fordult.
Az írónő is abbahagyta az okogást, és félig felemelkedett a pamlagon.
A kapitány megvakarta a szakállát, és gyanakodva nézett a doktor szemébe, mintha az őrület szikráit kereste volna benne.
Lehetőség?
A doktor habozott, s közben arra gondolt, hogy hátra hiú ábrándokat kelt a többiekben, megalapozatlan remény csepegtett a szívükbe. Egy minden eddignél hatalmasabb recsenés elsöpörte a gátlásait. El kell mondanom, bár ki tudja. A navigátor felemelte tekintetét a képernyőről, és tompa pillantásában ismét felragyogtak a fények.
Maga rejteget valami, doki. Ki vele?
Semmi sem lehet olyan kockázatos, hogy ne lenne értelme megkísérelni.
Bármit inkább, mint azt, ami itt vár ránk.
Gyorsan, doki, elő a farbával!
Az orvos a fogolyhoz fordult.
Maga, ha jól tudom, biokémikus.
Igaz?
A fogoly bólintott.
Részt vett gyakorlati kísérletekben is?
Természetesen. A politika nem szakította meg a tudományos működésemet, bár gátolni gátolta, ez kétségtelen.
Rendben van.
Kapitány, mi lenne, ha átköltöznénk a laboratóriumba? Még eljuthatunk odáig.
Ha jól sejtem.
Mit akar csinálni? Suttogta reménykedve a biológus.
A doktor a kapitány keze mellett a hőmérőre pillantott, aztán akadozva beszélni kezdett.
Amint mondottam, talán van még egy utolsó lehetőségünk. A legeslegutolsó.
Mihez? Kérdezte mohón a navigátor.
Jaj, Istenem, segíts!
Imádkozott az írónő.
Igen, húzta el a száját a kapitány.
És pedig?
Hallottak valamit a mag nélküli szaporításról? Kérdezte a doktor.
Amiről?
A mag nélküli szaporításról. Ennek ugyanis az a lényege.
A navigátor hátravetette magát a székében, és harsogva nevetni kezdett.
Maga megőrül, doki. Mi kinyifanunk, maga meg a szaporításunkra gondol.
Azt hiszem, sem a hely, sem az idő nem alkalmas rá, bár ki tudja.
A biológus felemelkedett, és a navigátorhoz ugrott. Fenyegetően föléje magasodott, és szelíd arcát meghazudtuló fenyegető hangon sziszegte a képébe.
Még egy szó, és megölöm.
Fogja be a száját.
Megértette?
Beszéljen, doki.
A doktor a falhoz támaszkodott, és egy pillanatra behunyta a szemét, mint a gondolatait próbálta volna rendszerezni.
Amikor kinyitotta, úgy tűnt, már minden tisztázott magában. Határozottan csengett a hangja, és annyi szuggesztivitás volt benne, hogy még a már mindenbe beletörődött első asszisztensnő is felkapta a fejét.
Bizonyára tudják, hogy korábban a mezőgazdaság kutatóban dolgoztam, amíg csak meg nem untam a búzanemesítést.
Csak ezért? Kottyantott közbe a navigátor.
A doktor nem haragudott a közbeszólásért.
Ördöge van, navigátor, nem csak ezért.
Ha tudja, annál jobb.
Elmondom maguknak is, nincs titok benne. Akkor tájt egy szigorúan titkos programon dolgoztunk a légierő számára. Aztán a program, illetve az elért eredmények kiszivárogtak valahogy. Bennünket pedig leváltottak az utolsó emberig.
Hát ennyi.
Igen, ennyi, morogta a navigátor.
A biológus a navigátor karjára tette a kezét.
Folytassa, doki.
Természetesen.
Nos, az is a feladataink közé tartozott, hogy foglalkozzunk a mag nélküli szaporítás lehetőségével.
Az meg mi az ördög?
Hajolt közelebb a kapitány.
Roppant egyszerű.
Az élőlények minden sejtje olyan, mint a tenger cseppjei, és úgy is viselkedik. A cseppben tükröződik az egész tenger. Az írónő közelebb hajolt, és le nem vette volna lázas tekintetét a doktor arcáról. Tudjuk, hogy az élőlények minden sejtje tartalmaz azokat az információkat, amelyek meghatározzák az élőlény lényegét. Úgy is felfoghatjuk, mint egy előre készített programot. Ez az információ a program, melyet egy általunk még nem ismert hatalom helyezett a sejtbe. Tökéletes determinációból intott a biológus. Úgy van, az élőlények sorsa determinált. Természetesen csak bizonyos mértékig. Milyen mértékig? Kérdezte a fogoly. A doktor megtörölte a homlokát. Azt hiszem, a program csak lehetőségeket ad. Ő maga nem minden. Megfelelő környezetre van szükség ahhoz, hogy végrehajtható legyen. A navigátor felnézett a biológusra, és üvegszínű bambaság ült a tekintetében. Maga érti ezt az agyvaságot? A biológus elfordította a fejét. A program azt is tartalmazza, hogy a sejtnek növekednie kell, szaporodó képes állapotba kell kerülnie, szaporodnia kell, és később megöregedni. Értik? Eddig igen, bólintott a kapitány. Na már most, folytatta a doki, ha a sejt rendelkezik minden olyan információval, amely a szervezet egészére vonatkozik, akkor egyetlen sejt is képes végrehajtani azt a feladatot, ami tulajdonképpen az egész kötelessége. Nem tudom, világos-e, amit mondani akarok. Egyáltalán nem az, dühöngött a navigátor, és megrázta a fejét. Én azt hiszem, maga csak altatni akar bennünket, doki. Mesét mond a jó gyerekeknek, hogy ne féljenek a sötétben. Kus, mordult rá a kapitány. Ez a felismerés vezetett oda, hogy elkezdjünk töprengeni rajta, szükségünk van-e egyáltalán vetőmagra. Ha egyetlen sejt tartalmaz minden információt, közöttük a növekedés információját is, akkor miért ne volna lehetséges, hogy egyetlen sejtből hozzuk létre az egyedet, ne a számtalan sejtből álló magból? Előről már hallottam valamit, dünnyögt az írónő. Persze, hiszen nem titok. Sőt, egyes kutatók már alkalmazzák is. Csak egy icipici változtatás az információkódon, és a sejt ugyanúgy viselkedik, mint a mag. Nem magot kell ezután vetni, hanem sejteket. Egyetlen kis zacskónyi sejtecske elegendő országnyi szántóföld bevetésére. Na persze, és mi a fenéért ez az egész cirkusz? Nem mindegy, hogy mit vetnek, magot-e vagy a maga meghűített sejtjeit? Valamilyen furcsa oknál fogva a doktor még mindig komolyan vette az egyre hibbantabban viselkedő navigátort. Természetesen nem mindegy, mondta a navigátor felé fordulva. S az sem véletlen, hogy éppen a mezőgazdasági kutató foglalkozott ezzel a kérdéssel. Képzelje csak el, nincs szükség holnaptól kezdve vetőmagra. Nekem eddig sem volt. Magának nem, de mindazoknak lett volna, akik éhen haltak, mert nem jutott nekik ennivaló, méghozzá azért, mert valahol vetőmagként volt szükség arra, amit máskülönben megehettek volna. A mezőgazdasági kutató azonban nem csak növényekkel foglalkozott, másfajta élőlényekkel is. Állatokkal? Kérdezte előre hajolva fogoly. Azokkal is. De miért? Ugyanazért, mint a növények esetében. Így egyetlen élő sejtből létre lehet hozni az egész egyedet. Hisz ez borzalmas, nyögött fel az írónő. Miért, kicsikém? Vigyorodott el a navigátor. Az a borzalmas, ami itt van. Maga semmit sem ért, támadt a navigátorra az első asszisztensnő. Ebben az esetben ugyanis, igazán van, doktor? A doktor bólintott. Amennyiben azt akarja mondani, hogy ebben az esetben valamennyi új élőlény tökéletesen azonos lett volna a többivel, igen, hiszen a genetikai kódjaik is tökéletesen azonosak. Legalábbis egy élőlény valamennyi sejtjében azonos a kód. Rettenetes! Miért lenne rettenetes? Csak a mi esetünkben az értelmes élőlények szaporításánál lettek volna problémák. De mi egyelőre erre nem gondoltunk. Az volt a cél, hogy csak állatok, de ott is miért? Hogy a leghasznosabb egyedeket hozzuk létre. Tudja, mit kell bibelődni, amíg teljesen és minden szempontból használható egyedet tenyészt ki a tudomány? Mennyi energia, másra is felhasználható energia pocsékolódik el arra, hogy a már kitenyésztett egyedet megőrizzék az elkorcsosulástól? Hogy megfelelő anyát találjanak egy minden szempontból tökéletes apának? Ha azonban egyetlen sejtből szaporítunk, az elkorcsosulás veszélye végérvényesen megszűnik. Igaz, hogy minden utód tökéletes másra lesz egymásnak. De miért baj ez? Hiszen éppen ez a cél. A kitenyésztett előnyös tulajdonságok megóvása és az így nyert lehetőségek megtartása. Nem bonyolult ez egy kissé? Csak folytassa, morogta a kapitány, és a műszerfalon babrált. Nos, a veszély inkább abban mutatkozott, hogyha az eljárás általánosan ismerté válik, nos, nem használhatja fel valaki aljas célok érdekében. Például értelmes lények esetében. Arra gondol, hogy bennünket is? Nyelt nagyot az írónő. Természetesen. Ha megoldódik az egyetlen sejtből való szaporodás titka, értelmes lényeket is lehet ugyanilyen módon szaporítani, és éppen itt láttunk mi valamennyien nagy veszélyt. Képzelje csak el, ha valaki szaporítani kezdi egy, hogy is mondjam csak, nem éppen előnyös tulajdonságokkal rendelkező értelmes élőlény egyedeit. Sok-sok ezer példányban hozhatja létre őket egy egészen apró kis sejtszövet darabkából is. Borzalmas, morogta Fogoly. Az hát, de attól a módszer még hasznos lehet. Csak megfelelő módon kell élni vele. Ezért rúgták ki? Vigyorgott gúnyosan a navigátor. A doktor eleresztette a füle mellett a megjegyzést. Ezért. Megfelelő szerveink csak három személyt jogosítottak fel arra, hogy ilyesfajta kísérleteket folytassanak. A Fogoly izgatottan elindult és megállt a doki előtt. Az egyik maga volt? A doktor bólintott. Én voltam. És sikerült? Nagyjából. Mint próbálták ki? Természetesen állatokon. Milyen százalékos volt a siker? Korábban nem sok. Később azonban... Mennyi? Majdnem 100. Hogy mi politikusok nem tudtunk róla. A doki széttárta a karját. Szigorú államtitokként kezelték. Ha én akkor tudom, ugyanide került volna vágtel a párbeszédet a kapitány. Legfeljebb korábban, és akkor talán megúszta volna, amit most nem fog. A Fogoly azonban ügyet sem vetett a kapitányra. És, mondja tovább, doktor, megkezdtük a szaporítást, és az egyedek valóban tökéletesen egyformák voltak. Ki dolgozta ki az eljárást? Hát, én. Eszerint az itteni laboratóriuma, morogta a kapitány, arra szolgál. A doki szégyenlősen elmosolyodott. Megérthetik, hogy nem mondhattam el egyiküknek sem. Eszerint maga nem is bukott le, rikkantott a navigátor dühösen. Az volt a feladatom, hogy a sejtről történő szaporítást tanulmányozom kozmikus körülmények között. Óriási, morogta a kapitány. Legalább sikerrel járt. Ahogy vesszük. A baktériumok előállítása már nem okozott gondot. A nagyobb állatok meg csak ezután következtek volna. Erről sajnos le kell mondania, mondta a navigátor. A kapitány elgondolkodott, majd megvakarta az orrahegyét. Ez mind szép, doki, de maga valami utolsó lehetőségről beszélt. A legeslegutolsóról. A doki a levegőbe merett. A Fogoly lehajtotta a fejét, majd összenézett az első asszisztensnővel. Ők már értettek mindent. A fal hatalmasat recsent, ami gyorsabb beszédre késztette a doktort. Figyeljenek ide! Majdnem 100%-ig biztos, hogy egyetlen sejtből reprodukálni tudom az egész élőlényt. Egyetlen sejtből. Lent a laborban meg tudom csinálni. A navigátor arcából kifutott a vér. Úgy merett az orvos arcába. Mit beszél? Értsék meg, más megoldás nincs. Mindannyian itt pusztulunk, hiszen a kapitány és az agy szerint 0,00, mondta a kapitány. Na látják. Mégis hogy gondolja, öntötte el az izzadság az eddig csendben figyelő biológus arcát? Hát, őszintén szólva, talán mindenkiből kiveszek egy sejtet. Erre már vannak bizonyos módszerek, és... Mit mondjak, ember? Ha máznink van, akkor néhány sejt majd újjáéled valahol. Az írónő visszanyatott a pamlagra, és összerázkodott,
mint a valami undort keltő tárgy ért volna hozzá. Ez nekem magas. Én csak egyet tudok, hogy ezt nem akarom. Értik? Nem akarom. Beszéljen világosan és értelmesen, emelte fel a hangját a kapitány. Mit ajánl, Doki?
Magam sem tudom. Ez itt a biztos halál. De talán sikerül megcsinálnom, hogy mindenkiből kiszabadítsak egy sejtet, és beletápláljam az újra termelés információját vagy kódját, ahogy tetszik. Mindannyian újjá születhetünk ebből az egyetlen sejtből.
Süket csend ereszkedett a kabinra, amit csak a falak szünet nélkül recsegése tört meg időről időre.
Ez az ember őrült, mondta a navigátor. Közveszélyes őrült.
A kapitány előrehajolt és összehúzta szemét, ami nála megfeszített gondolkodás jele volt.
Tehát maga azt állítja, hogy újjá tud teremteni bennünket egyetlen sejtünkből?
Azt, mondta bátran az orvos.
Aha, és a többi hol marad?
Milyen többi? Kérdezte értetlenül a doktor.
A többi sejtem, dokikám. A többi milliárd és milliárd. Vagy hogy közérthetőbben fejezzem ki magam, hol marad a szemem, az orrom, a szám, az agyam. Szóval hol maradok én?
A doktor nagyot sóhajtott, majd tétován körbe mutatott.
Hát, itt valahol.
És mi lesz velük, velem?
Minden bizonnyal megfagynak, meghalnak, kapitány.
Szóval mégiscsak meghalunk.
Csak hogy nem egészen, kapitány.
Egyetlen sejt túlélheti a katasztrófát és újra termelheti magát. Önt, kapitány.
Mi ennek a valószínűsége?
A doktor széttárta a karját.
Ez már nem rajtam múlik. Minden a körülmények szerencsés összejátszásától függ.
Mi lenne, ha minden sejtemnek megadná ezt a lehetőséged, Doki?
Erre sajnos már nincs időnk. Örülök, ha mindenkivel végig tudom csinálni a játékot. Természetesen magamat is beleértve.
Meg aztán?
Tessék!
Nem tudom, kapitány. Képzelj csak el, mi lenne, ha minden sejtje elkezdené reprodukálni az egészet. Ha mondjuk valami optimális helyen.
Érti?
Attól fél, hogy esetleg találkoznék önmagammal? Vagy 100 000 önmagammal?
Ki találkozna vele, kapitány?
Ön?
De hát ön már nem létezik, azaz minden egyes példány ugyanúgy ön.
Közveszélyes őrült, mondta ellentmondást nem tűrő hangon a navigátor. Le kellene lőni, mint a veszett kutyát.
A kapitány a műszerfalra csapott.
Rendben van, Doki.
Csak semmi érzelgősség.
Mondja tovább.
A doktor ismét a hullámzó falakra pillantott és folytatta. Tehát mindannyiunk egyetlen sejtjét felkészítem arra, hogy reprodukálni tudja az egészet. Amint mondtam, a magamét is. Bár az automatika még nem egészen tökéletes, remélem sikerülni fog. Majd a fogoly segít nekem, igaz?
A fogoly szótlanul biccentett.
Álljon csak meg a menet, méltatlankodott a navigátor. És ha valaki nem akar belemenni a maga szerfelett gyanús kis játékába,
az itt döglik, mondta váratlanul korombán az első asszisztensnő.
Én bízom a doktorban. Gyerünk, doktor, rajtam már kezdheti is.
Azért nem árt, ha előtte végig gondoljuk a dolgot, csillapította az asszisztensnőt a biológus. Hiszen végtére is nem babra megy a játék, hanem az életünkre.
Hát ez jó, ütött dühösen a levegőbe a navigátor. Az életünkre.
A fogója heverő szélére rogyott, és tenyerébe támasztott az állát.
Kérdeztetek valamit, doktor?
Persze.
Tegyük fel, hogy sikerül a kísérlete, vagy akár is nevezzük az igyekezetét. Kivesz egy sejtet belőlünk, és beletáplálja megfelelő információkat.
Rendben van.
De ez az ócska vas ezen az átkozott helyen áll az idők végezetéig?
Erre is van egy tervem,
mondta a doki. Igaz, hogy kockázatos, talán még kockázatosabb, mint a génmanipuláció.
És pedig?
Működik még a csillag térkép, fordult Doki a kapitányhoz.
Automatikával már nem. Megszűnt az energiaforrás.
Mechanikus térképe van?
Azt sem tudom működésbe hozni.
Se baj, biccentett az orvos.
Akkor megpróbálom szóban elmagyarázni.
Néhány nappal ezelőtt a csillagásznak volt egy aprócska betegsége.
Nem is tudtam, mordult fel a kapitány.
Igazán semmiség. említése sem méltó. Valami a fogaival. Most már elmondhatom, ő kért meg rá, hogy ne említsem önnek, kapitány. Attól tartott, hogy ágyba dugja, pedig sokkal fontosabb dolgai is voltak, mint az ágyat nyomni. Pedig oda dugtam volna. Most már mindegy. A kabinomban rejtegettem, amíg le nem lohadt a képe. Ott dolgozott az én asztalomnál. Mégpedig nem is akármilyen munkán. Ha azt mondja, hogy ő is titkos ügynök, hát én... Emelkedett fel a navigátor, de a kapitány pillantása megállította. Semmi ilyesmiről nincs szó. Egyszerűen csak egy üstökös megfigyelésével volt elfoglalva. Üstökös megfigyelésével csillant fel az érdeklődés a kapitány szemében. Úgy van. Azt mondta, hogy óriás az óriások között. A magja is hatalmas, és a csóvája is. Még meg is kérdeztem tőle, hogy nem jelentette veszélyt ránk, de csak nevetett az aggodalmaimon. Azt mondta, látszik, fogalmam sincs róla, micsoda is valójában egy üstökös. Na és? Azt mondta, hogy óriási röppályán kering. Őszintén szólva nincs sok fogalmam róla, hogy ez mit jelent. Inkább csak udvariasságból hallgattam meg, mint valódi érdeklődésből. Megérthetik, én és az üstökösök. Tovább. Egyszer csak felén fordult, és azt mondta, hogy szeretne belelátni az üstökös agyába. Az agyába? Nem hiszem, hogy komolyan gondolta volna, vagyis nem úgy, ahogy hangzik. Természetesen maga sem hitte, hogy az üstökös élőlény, inkább csak megszemélyesítette magában. Mit csinált? Próbálta követni a doktor szavait a navigátor. Maga ezt úgy sem érti, prüszkölt a navigátor felé az írónő. A doktor, hogy elejét vegye a további kellemetlen megjegyzéseknek, gyorsan folytatta. Azt mondta, sokért nem adná, ha az üstökös beszélni tudna. Elmondhatná, hogy mit látott, míg a számtalan bolygók között elhaladt. A csillagász tehát meghatározta az üstökös pályáját, dünnyögte a kapitány. Nem mondott valami nevet? Mire gondol? Hát az üstökösre. Várjon csak, csapott a homlokára a doktor. Valami habare vagy hamaré? Havarú, mondta a kapitány, a havarú üstökös. Úgy van, ezt a nevet említette a csillagász. Őszintén szólva ekkor kezdett csak érdekelni a dolog. Persze azért nem nagyon. Momentán nem volt semmi fontos munkám, így ráértem odafigyelni. Nos, azt mondta, hogy az üstökös olyan övezeten haladt keresztül, amely tel is tele van naprendszerekkel, napokkal és körülöttük keringő bolygókkal. A fenébe is káromkodott a kapitány, és éppen most nem tudom használni a csillagtérképet. Nincs is már elég időnk rá, kapitány. A csillagász azt mondta, hogy az üstökös ellipszis pályán halad, és bizonyos idő múlva visszatér a naprendszerekkel zsúfolt térbe. Tehát utazni fogunk, biccentett a fogoly. Teljesen világos, mondta a biológus, és szinte elégedettség ült ki az arcára. Valóban ez az egyetlen megoldás. A navigátor felugrott, és öklét rázva a doktor elé perdült. Hé, mi az Isten ez itt? Összeesküvés vagy micsoda? Nagyon egykoron pendülnek maguk, hallják-e? És engem kikérdez meg, hogy mit akarok. Követelem, magyarázzák meg közérthetően, mire megy ki a játék. Én is benne vagyok a slamasztikában, nem csak maguk. Az írónőnek láthatóan kellemetlen volt, hogy a navigátorhoz csatlakozzék, mégsem tehetett mást. Amennyire tudta, azonban igyekezett tompítani a szavai élét. Bizonyos szempontból igaza van a navigátornak. Őszintén szólva én se sokat értek az egészből. Csak az a szörnyűség azzal az egyetlen sejtel. A doktor a kapitányra pislantott, bátorítást remélve tőle, de amikor semmi ilyesmit nem kapott, az írónő kérdését válasz nélkül hagyva megpróbálta közérthetően elmagyarázni a tervét. Azt hiszem, a sejtszaporítás lényegét már megértették. Csak egyetlen sejten tudom megcsinálni, ennyire van még időnk. Ezt a sejtet, vagyis mindannyiunkból egyet, el is kell juttatnunk valahová, ahol növekedésnek indulhat. Roncsunk alig, hanem a végtelenség itt hányódik majd. Ha csak valaki össze nem szedi. Bár kinek érné meg elvontatni innen? Valamiféle járművet kell tehát keresnünk, ami elviszi a sejteket valahová. Tudom, nevetségesen hangzik ez a sok bizonytalansági tényező, de ez van. Az égi jármű pedig itt kocog valahol az orrunk előtt. Az üstökös? Kérdezte elkerekedett szemekkel az írónő.
Úgy van. Az egész laboratóriumot kikatapultálom az űrbe.
Velünk együtt.
Azok már nem mi leszünk. A műtét után nem fogunk feléledni.
És a sejtek?
Kb. Egy órára van szükségem, hogy rendbe hozzam a kilövő apparátust. A katapult saját energiaforrással működik. A laborban beállítok még egy automatikát. Ez azonban az kell, hogy a navigátor kiszámítsa az üstökös pályájának azt a részét.
Micsodát? Hökkent meg a navigátor.
Azt, hogy a kilőtt kabin vagy laboratórium, az ördögbe is mindegy, hogy minek nevezzük, mikor találkozik az üstökössel, annak is a koronájával.
De hát miért?
Amint a laboratórium behatol a koronába, működésbe lép a második kilövő szerkezet, amely a sejteket kiveti az űrbe, pontosabban az üstökös magja felé. A navigátor a vak képernyőnek dőlt és nem tett megjegyzést. Ha kilövés megtörtént, a sejtek kikerülnek az űrbe. Ha szerencséjük, illetve szerencsénk van, nem is szabadulnak ki a korona vagy a mag vonzásából. Az üstökös magával ragadja őket.
Őrültség, morogta a kapitány.
Tud jobbat? Fordult felé a biológus.
Ha tudnék, már rég belé folytottam volna szót.
Mesélje tovább, Doki, ezt a rémálmot.
Az üstökös magával hurcol,
bennünket. A többi már nem a mi dolgunk. Ha óriási szerencsénk van, egyszer csak egy bolygó vonzási körzetébe kerül, vagy áthalad a csóva egy bolygóövezeten.
Hoppá, mondta a navigátor, azzal semmire sem megyünk. Ha mi a koronában vagy a magban vagyunk, mit érünk vele, ha a csóva vonul keresztül a bolygók légkörén?
Ezzel nem tudok segíteni, tárta szét a karját a doktor. A csóvában nem tudunk megkapaszkodni. Csak a korona vagy a mag jöhet számításba. Annak a valószínűsége, hogy tudnélik eltaláljunk egy bolygót, és még életben is maradjunk, hát 0,00, mondta a kapitány.
Nem egészen.
De hát szóval nagyon kicsi.
Tehát a tervünk összeomlott, sóhajtott az első asszisztensről, és akaratlanul is megszorította zsebében az üvegcsét.
Ekkor valamennyiük csodálkozására a navigátor vette fel az elejtett vonalat.
És mi a biztosíték arra, hogy nem fagyunk meg a világűrben?
Erre is gondoltam, mondta a doktor. Tudják, hogy a baktériumok betokozódnak, a kedvezőtlen feltételek közé kerülnek. A mi sejtünk, azaz mi is képesek leszünk erre. Ezt is meg tudom csinálni.
Információ átültetés útján?
Műanyaggal. De erre most nincs időnk. Nem is érdekes. Én bízom magában, doktor.
Valamennyien elhűlve bámultak a navigátorra, míg a kapitány is tágra mereztette a szemét.
Megpróbálom kiszámítani, hogy merre kell elhaladni az üstökösnek, és hogy mikor ér a közelünkbe.
Szerencsére a saját tápegységű kisgép még működik.
Pillanat, hölgyeim és uraim!
Ezzel hátat fordított a némán bámulóknak, és a sarokban árválkodó kisgéphez rohant.
Mire felocsúttak, a terminál már kivilágosodott, és számoszlopok rohantak rajta eszeveszett gyorsasággal.
Míg a navigátor bebújt saját maga építette várának falai mögé, a többiek tovább folytatták a vitát.
Most már ráértek, hiszen amíg a navigátor nincs kész az eredménnyel, úgysem tehetnek semmit.
A hüllő falak recsegtek, ropogtak, mint az egész űrhajót zokogás rázná.
Talán korai is értelmetlen halálát siratta, hiszen ez csak a harmadik útja volt még azóta, hogy elhagyta a szerelőcsarnokot.
Rendben van, mondta óvatosan az írónő.
Tegyük fel, hogy minden úgy sikerül, ahogy eltervezte. Az üstökös a hátára kap és elvisz bennünket valahová.
Honnan tudja, hol kell kiraknia bennünket?
Sehonnan, nem tudja.
Lehet, hogy örökké magával hurcol bennünket? Hogy örökké a fogjai maradunk, és soha, de soha lehetséges.
De akkor meg miért?
Mert nem biztos, hogy így történik.
Az is lehetséges, hogy új hazát találunk magunknak.
És ha az új bolygó, vagy akármi nem lesz alkalmas az életre,
az is lehetséges.
Ha egy nap, vagy vörös törpe, vagy mit tudom én, ez ellen is megvéd a maga burka,
hát sajnos nem. az üstökös belezuhan egy napba, vagy túlságosan közel halad el mellette, mi is elpusztulunk. Ennek minden esetre ellentmond az a tény, micsoda? Az Istenért. Hogy a havarú már jó néhányszor megfordult azon a vidéken, és még soha nem érte baj. Most miért érné? A navigátor diadalmasan hátrafordult, és a képernyőre bökött. Kiszámítottam az útját. Nem sokára találkozik velünk. És ördöge van, Doki, épp a koronája. Eddig rendben is volna, sóhajtotta a doktor. Talán mégsem 0,00. Talán mégsem, bólintott a kapitány. És mennyi idő alatt érünk oda? Kérdezte az első asszisztensnő. Hova? Kapta fel a fejét az orvos. Hát oda, akárhova, ahova megyünk. A kapitány felnevetett, keserű, gúnyos nevetéssel. Hiszen azt sem tudjuk, hová megyünk. És különben is, mit jelent az, hogy mennyi idő alatt? Úgy értem, hogy hány év alatt vagy, micsoda? Igen, igen, támogatta az első asszisztensnő kérdését az írónő. Nekem tudnom kell. Nekem gyerekem van odahaza. Nekem nem mindegy, hogy mikor. A doktor megpróbált jó képet vágni a dologhoz. Kérem, bizonyára tudják, hogy az idő relatív. Hogyan? Kérdezte gyanakodva az írónő. Viszonylagos. Valamit viszonyítunk valamihez. Érti? Egyáltalán nem. A mi általunk mért idő nem más, mint bolygónk forgás ideje napunk körül. De van 1 millió más lehetőség az idő mérésére. Például a galaktika mozgása, vagy bizonyos extragalaktikus mozgások. Hát ez nekem sok, toppantott az írónő. Nekem azt mondja meg, hány nap alatt érünk így vissza? Én úgy hagytam ott a gyerekemet, hogy 1-2 hét és... Attól tartok, valamivel tovább fog tartani, mondta most már minden rossz indulat nélkül a navigátor. Mennyivel? Az a bizonyos pályaszakasz néhány 100 fényévnyire van tőlünk. Úristen! Az írónő lehanyatlott a pamlagra, de most már senki sem ugrott hozzá, hogy segítsen rajta. Valamennyiüket bénává tette az iszonyatos távolság. A navigátor tért magához elsőnek, beindította az aprócska számítógépet, és végfutatta ujjait a klaviatúrán. Hát ez bizony sok. Attól tartok, mire odaérünk, a mi bolygónk nem is létezik már. Úristen! Persze csak akkor, ha már az első landolási kísérletünk sikerrel jár. Ha nem, akkor ismét visszajutunk ide, azaz ismét ki kell várnunk azt a periódust, amikor a havarú visszatér a bolygóövezetbe. Persze az, hogy ki kell várnunk, alig hanem túlzás. Valószínűleg nem leszünk abban az állapotban, amelyet akárki is várakozónak minősíthetne. Az írónő vállát erős zokogás rázta, szeméből patakzottak a könnyek. Ez azt jelenti, hogy soha? Jobb, ha szembenézünk a tényekkel, mondta keményen a biológus. Igenis, azt jelenti, hogy soha nem térhetünk haza. Még akkor sem, ha szerencsésen megérkezünk valahová. Alighanem igaza van a navigátornak. Mire megérkezünk, a mi galaxisunk már nem lesz sehol. Talán csak egy vörös törpe világít a galaxis helyén. Akkor már jobb a halál, mondta az írónő. A gyors és könnyű halál. A világítás néhányat pislantott, majd hirtelen kialudt. Az irányítófülkét halvány derengés töltötte be, mint odahaza borús hajnalokon. Istenem, ez micsoda? Kulcsolt össze kezeit az első asszisztensnő. Kinyifant a generátor, mondta a kapitány. Nincs többi áramforrásunk. Úristen, ugrott fel az írónő, és szétmaszatolta a könnyeket az arcán. Doktor, áram nélkül nem tudja megcsinálni? A doktor bátorítóan rámosolygott. A laboratóriumnak saját áramforrása van, és ha már így alakult, indulnunk kellni kéne, mielőtt itt ragadunk. Kapitány? Alighanem igaza van, tápászkodott fel a kapitány az irányítópult mellől. Átveheti a parancsnokságot, doktor. Várjon egy pillanatig még, fuldoklott az írónő. Csak még egy kérdést. Parancsoljon. Ez az egyetlen sejt, ha odaér valahová, hogyan fog növekedni?
Az orvos összekulcsolta a kezét a mellén, mint a egyetemi katedrán állna, és megpróbálna válaszolni a hallgatók hozzáintézett kérdéseire. A kapott információ olyan lesz, hogy amint megfelelő közegbe kerül, megindul a növekedése. Mi az, hogy megfelelő közeg? Hát ez valóban bonyolult probléma, mondta az orvos, aki láthatóan eltökélte, hogy minden kérdésre pontos és kimerítő választ ad. Olyannyira bonyolult, hogy nem tudom. Tudni akarom. Kérem. Először arra gondoltam, hogy beprogramozom a sejtet bizonyos kémiai elemek vagy gázok bizonyos csoportjára, az esetleges kombinációkat is beleértve. Ha valami ilyesmit találna a bolygó felszínén, persze a variációkat elképesztően széles skálára terveztem, nos, akkor megindulna szaporodás. És a sejt képes lenne az életben maradásra? Alig, hanem igen. Csak hogy... Azt hiszem, még így is igen nagy lenne a kockázat. A természetben annyi a variáció, hogy még a legszélesebb valószínűségi skála is csak töredékét tudná magában foglalni. Ne haragudjon, sírt el magát az írónő. Én ezt nem értem, pedig annyira akarom. Ekkor a biológus sietett az orvos segítségére. Nézzék, egyszerűen arról van szó, hogy nem tudjuk, milyen annak a bolygónak a légköre. Milyen gázok koncentrálnak benne és milyen arányban. Ezt innen lehetetlen kitalálni. A doktor arra célzott, hogy milliónyi lehetőséget próbál beprogramozni a sejtbe. De még ez is kevés. Előfordulhat, hogy a sejt megérkezik valahová, de nem indul növekedésnek, mert olyan az ottani gázkoncentráció, hogy nem bírná elviselni. Éppen ezért, nos, ez a programmódszer sem tökéletes. Úgy nem tudná programozni, hogy minden esetben meginduljon a növekedés? Például ütődésre? Ha sejtek megérkeznek a bolygó felszínére? Sajnos nem, mondta a doktor, de nem is lenne semmi értelme. Úgy esetleg csak ellenőrizhetetlen sejtburjánzás indulna meg. Értik, mire gondolok? Sejt-sejt hátán amorf alakzatban. Rettenetes, rázkodott össze az első asszisztensnő. Van aztán még valami más is, folytatta a doktor, és aggódva bámult a félhomályba. Még ha optimális körülmények közé kerülne és a sejt, azaz mi, tudják, mi történne? Maga mondta, hogy életre kell. Persze, csak hogy milyen alakban? Milyenben? Remélem normálisban, mondta a navigátor. Maga szerint. Attól tartok azonban, hogy azok számára, akik a mi jövendő otthonunkban élnek, nem leszünk normálisak. Ha feltételezzük is, hogy értelmesek, tudják, mit csinálnak velünk, ha észreveszik, hogy addig még sohasem látott furcsa lények érkeztek közéjük, remélem, mi leszünk az erősebbek. Gyengébbek leszünk a ma született csecsemőnél, hiszen azok már alkalmazkodtak a bolygójukhoz, mi még nem. Gyerekjáték lenne összefogdosni és megölni bennünket. Hát akkor, kérdezte a fogoly, arra gondoltam, hogy a két problémát egyetlen húzással oldom meg. A biológus eltátotta a száját. Csak nem szimbiotikus megoldásra gondol? A doktor bólintott. Pontosan arra. Ez az egyetlen esélyünk az életben maradásra. A kapitány homlokát összeráncolva kapkodta a szemét egyikről a másikra. Nem fejtenék ki bővebben, hogy miről van szó? Dehogy nem, mondta a doki. Semmi sem lehet jobb táptalajnak, mint egy ottani élőlény teste. Így a programozás idő lerövidül, ami jelenlegi helyzetünkben nem lényegtelen szempont. Sejtünk felveszi az ottani élőlények sejtjének tulajdonságait. Ugyanúgy funkcionál, mint azok. Ez biztosítja számára a túlélés és fejlődés lehetőségét. Úristen! Azon kívül attól sem kell félnünk, hogy felismernek és megsemmisítenek bennünket, hiszen ugyanolyanok leszünk, mint ők. Hogyan? Tátott el a száját a navigátor. Ó, Istenem, még mindig nem érti, türelmetlenkedett a biológus. Pedig egyszerű, mint a pofon. Ahogy leérünk oda, ahová mennünk kell, beépülünk egy ottani lény szervezetébe, mint az élősködők. Érti már? Sejtünk felveszi az élőlény összes többi sejtjének a tulajdonságát, de azt sem felejti el, amit magával hozott. S mivel, ha szerencsénk van, a mi kódjaink az erősebbek, később ez az élőlény mi leszünk. Sejtünk szaporodni kezd, harcba indul az élőlény sejtjei ellen, legyőzi őket, és egy bizonyos idő múlva már mi leszünk ő.
Én haza szeretnék menni, sírt fel az írónő.
Már értem, mondta az első asszisztensnő. Így azok nem veszik észre, hogy mi megérkeztünk, és el sem pusztíthatnak bennünket. De mit ért azon, hogy élő lény? Tessék! Vannak értelmes lények és értelmetlenek. Mi és az állatok? Mi lesz, ha egyikünk egy értelmes lény, másikunk pedig egy állat sejtjei közé épül be? Meg tudja csinálni, hogy?
Ne, sajnos nem, mondta a doktor.
Hiszen azt sem tudom, hová megyünk és kik várnak ránk.
Tehát, ha jól értettem, előfordulhat, hogy egyikünk értelmes lényé, másikunk állattá, ismét más valaki pedig növényi alakul át.
Megtörténhet.
Nincs valami kiút?
Nincs.
És megismerjük majd egymást?
Nem tudom.
Lehet, hogy soha többé?
Lehet.
Az ördögbe is káromkodott a kapitány. Arra csak emlékezni fogunk, hogy kik voltunk?
Nem tudom, kapitány.
Ide figyeljen, ember, hiszen maga mondta, hogy végeztek már hasonló kísérleteket.
Nem?
Dehogy nem.
Hát akkor nem értem.
Dehogy nem. Azt mondja, hogy teremtettek már újjá élőlényt is magtalan szaporítás útján.
Igaz?
Igaz. Alacsony rendű állatokat, kétségkívül.
Na és, megismerték egymást?
A doktor megcsóválta a fejét.
Alig hiszem, kapitány, hogy volna tudós, aki meg tudná mondani, hogy két földi giliszta megismeri egymást vagy sem. Értelmes lényekkel nem kísérleteztünk. Arra csak egy-két év múlva került volna sor.
Nem mondom, szép kilátások borzongott össze az első asszisztensnő. Először is, ha jól értettem, valamennyien meghalunk, egyetlen kis sejtecskén kivételével.
Úgy van.
Maga ezt a sejtet megműti, manipulál a génekkel, és rendkívül kockázatos módon útjára bocsátja.
Remélem a sajátját is.
Természetesen, hiszen én is élni szeretnék, meg aztán ez tulajdonképpen kísérlet is.
Tegyük fel, hogy az üstökös felvesz bennünket, és évmilliók alatt elszállít valahová, amiről fogalmunk sincs, hogy hol van. Valahol kirak bennünket egy ismeretlen világban, amiről fogalmunk sincs, hogy egyáltalán lakható-e. Alkalmas-e bármi nemű életre? Nem tudjuk, hogy nem egy nap vagy egy csillag lesz a sírunk.
Valóban.
Tegyük fel, hogy kiszállunk egy lakott bolygón. Napsütés, fény, fű, fa, virág, élőlények. Állatok és értelmes lények egyaránt. Ami egyetlen sejtecskénk pedig lapul a fűben és arra vár, hogy be tudjon épülni valamilyen élőlény sejtjei közé.
Úgy van.
Ha beépült, növekedni kezd. Alattomosra, mint a burjánzó beteg sejtek. Legyőzi az élőlény sejtjeit, és önmagát megsokszorozva maga lép a helyükbe.
Így van?
Így. A továbbiakban fennáll a lehetőség, hogy nem fogjuk megismerni egymást. Hogy egyikünkből növény lesz, másikunkból állat, a harmadikból pedig esetleg értelmes lény.
Úgy van.
Ezek szerint előfordulhat, hogy egyikünk a másikunkra támad. Hogy éppen én leszek az, aki megeszi önt, doktor, vagy magát, kapitány.
Előfordulhat?
Hát, azt hiszem, igen.
Akkor már csak egyetlen kérdésem marad, doktor.
Állt fel sápadtan az első asszisztensnő, ügyet sem vetve a recsegő és hullámzó falakra, az egyre összébb záruló ajtókra és a sötétedő kabinra. Mi az, ami miatt megéri, hogy ezt az egészet végigcsináljuk? Hogy ne vegyük be a tablettákat, és ne vessünk véget azonnal az egésznek.
Van-e olyan valami, ami miatt megéri mindez?
Van olyan, doktor?
A doktor hallgatott, aztán felemelte a fejét.
Bátorítóan elmosolyodott, és az első asszisztensnő vállára tette a kezét.
Persze, hogy van, mondta csendesen.
Maga az élet.